Bartó Béla nemzeti hangverseny termett ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Tassonyi Balázs, színész, énekes, a Budapesti Operett Színház tagja. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Hát, ha visszagondolok a műsor történetére, azt hiszem, hogy ön az első operett énekes ebben a műsorban. Hogy került önhöz közel ez a műfaj? Ugye a mai fiatalok azért talán egy kicsit idegenkedve tekintenek az operettre. Már gyerekkorában is szívesen hallgatott operett slágereket?
Hát hogyne. Egyrészt nagyon szerettem kicsiként énekelni ezeket az operett dalokat, másrészt pedig nagyon sok választásom nem volt, ugyanis édesanyám nagyon sok operettet énekelt szerte az országban, ő Pécsett és Debrecenben volt primadonna, és amikor én egész pici voltam, akkor mindig dudorászott nekem, és akkor egyszer csak azt figyelte meg, hogy visszadúdolom azt, amit ő nekem énekelt, és aztán ugye belenőttem abba a korba, hogy már így vihető voltam ilyen műsorokra, és akkor anyukám vitt is gyakran például Hévízre, ahol 2-2,5 órás operett műsorokat néztem. És nagyon megtetszett nekem, akkor Egri József énekelte a Jaj cicát, és nekem nagyon tetszett, és azt mondtam, hogy ezt amúgy én is akarom csinálni, én is akarok énekelni, táncolni, és akkor otthon a számítógép előtt elkezdtem megtanulni és énekelgetni ezeket a dalokat. Aztán anyukám mondta, hogy akkor egy valamilyen táncot és koreográfiát is tanít hozzá, és akkor ez volt a Jaj cica volt az első ilyen operett repertoár darabom, amit utána elvittem egy kispesti tehetségkutató fesztiválra, a Kinder Tojás fesztiválra, ami a KMU művelődési házban volt, és ott ének kötőjel tánc kategóriában kaptam első díjat. Ilyen kategória nem volt, ezt nekem hozták létre a zsűri így utólag, plusz ott kerültem be a Kispesti Mágnes Színházba, ami egy színjátszó musical stúdió, és akkor innentől kezdve már így mondhatni, hogy elég sok minden ki volt jelölve, de hogy én nem akartam még akkor színész lenni, akkor én még minden erőmmel azon voltam, hogy vagy orvos, vagy pilóta legyek.
Ez azért nagyon különböző, mármint nem az orvos és a pilóta, hanem most azt mondta, hogy akkor még nem akartam színész lenni, de az elején az éneklésről beszéltünk, aztán meg a táncról. Tehát ugye az operettben, amit sokan egy picit talán olyan lesajnált műfajnak tartanak, hát ennek a háromnak azért, pláne egy táncos komikusnál egybe kell csengeni. Itt ugye elég sok próza is van, és azt azért nem jó, hogyha valaki nem profin mondja el.
Hát persze, ez a lényeg, hogy gyakorlatilag ezek a készségek, ezek kiegyenlítődve legyenek jelen egy színésznél, színművésznél, ugyanis ha valaki nem tud táncolni, de tud énekelni és prózát mondani, akkor a táncos komikus egyik lényege már kiveszett, és valahogy egy jó táncos komikusnak ezt mind a hármat kell ugyanúgy működtetnie.
És most hogy érzi, ugye idén lesz 30 éves, és most végzi a Színművészeti Egyetemet utolsó éves, azt mondta, most már a szakdolgozatát írja, hogy melyikben van még fejleszteni valója, vagy melyik, ami a leginkább erőssége? Lehet egy ilyen egy operettesnek, vagy tényleg mind a hármat egyformán kell tudni?
Azt gondolom, hogy mind a hármat kell tudni egy bizonyos szinten. Mindig lesz valamelyik, amelyik egy picit erősebb, picit gyengébb, de hogy melyiket kell fejleszteni, szerintem folyamatosan, és mind a hármat. az osztályfőnököm Kisbi Attila szokta mondani, hogy mi sosem leszünk kész. Mi nem azok a típusú művészeti kvázi alkotások vagyunk, mint egy szobor, amin egy idő után már csak rontani lehet, hanem mi folyamatosan fejlődünk, és folyamatosan fejlődnünk kell, és keresnünk kell az újabb-újabb utakat. Ez akár fizikálisan is, mondjuk tánc szempontjából, tehát hogy nekünk folyamatosan gyakorolni kell, kordában kell tartani a mozdulatainkat, és jó kondiba kell, hogy legyünk, akár énektechnikailag szintén nem lehet az, hogy eltelik egy hét úgy, hogy egy hangot sem énekeltem, mert utána csomó mindent kezdhetek előről. És mentálisan is folyamatosan keresnünk kell magunkban az újabb és újabb lehetőségeket, amiket majd kapcsolódási pontokként fel tudunk használni a színpadon. Szóval ez egy életforma, így egybe.
Hát bevallom őszintén, én viszonylag keveset járok operetre, de most az MVM Dome-ban voltam nem olyan régen. Dankó Pista életéről készült egy grandiózus operett show, tulajdonképpen egy nagy operett. Hát ha jól olvastam, akkor 300 cigányzenész is ott volt, az egyébként nagyon megható volt, amikor mind a 300-an a színpadra vonultak, és ott elkezdtek játszani, de klasszikus táncot, kortárs táncot, néptáncot is láthattak a nézők, hallgatók. Nem tudom, mennyire rémisztő egy operett énekesnek egy ekkora hatalmas térben egyáltalán megjelenni és kiállni ennyi. 10 000 ember, vagy mennyi fér el az MVM Dome-ba?
14 500, valami ilyesmi az információm, de 10 000 fölött van bőven.
Jó, teljes telt ház.
Szóval abszolút, és először nagyon rémisztő. Amikor bementünk a térbe, és először megláttuk, ugye volt egy előzetes próbánk a Nemzeti Táncszínházban, ahol már nagyobb térben voltunk, mint az Operett Színház házi színpadán. Ott már így elkezdtük szokni, hogy nagyobban kell játszani, és nagyobban kell mindent kirakni. De amikor bementünk az MVM Dome-ba, nagyon vicces, én nagyon elkezdtem mosolyogni azon, hogy ilyen kellemes, melankólikus zene szólt ott, ami így szoktatott minket hozzá ehhez az óriási térhez, hogy ne ijedjünk meg annyira. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, de nekem például nagyon jól esett, hogy ilyen nyugtató zene volt, és nem hirtelen így megéreztem ezt az óriási teret, és tényleg nagyon rémisztő elsőre, főleg az, hogy most ebből a néző mit fog látni, mit fog érzékelni, mit fog érteni belőle énekbe, prózába, hogy a fülmonitoromba be van adva az, hogy lesz akkor abban, mit hallok én, ez egy teljesen másik tér és terület, mind akusztikai szempontból. De azért nem mondhatom, hogy nem volt bennem egy óriási izgatottság is, ami így várta, hogy na akkor én ezt hogy fogom megoldani, ezt a feladatot. Nem volt kétségem afelől, hogy meg fogom oldani, tudtam, hogy meg fogom ezt lépni, de hogy hogyan? És én már nagyon vártam azt, hogy ezt ki tudjam próbálni.
És ráadásul nem egy olyan, mint egy repertoár előadás, amiből akár 50-et is játszik, hanem ugye ez most tulajdonképpen ez az egy előadás volt itt ebben a nagy térben legalábbis.
Így van, ebből most itt egy előadás volt, amire ez a szereposztás összeállt. Természetesen bepróbált egy másik szereposztás is, például annak esetére, hogyha valaki lebetegedne, de a színháznak a tervei között szerepel ezt majd a színház falain belül a Budapesti Operett Színházban is
nyilván
bemutatni.
Jelentős átalakításokkal.
Természetesen, hát ugye nem fér be ez a díszlet, nem fér be csomó minden, úgyhogy át kell alakítani a darabot jó alaposan, de szerintem ezzel kapcsolatban már így csomó minden kirajzolódott, akár a mostani MVM Dome-os bemutatón is, hogy mi az, ami majd a színházban más lesz, vagy ott hogy fog működni, ott mi az, amin változtatni kell.
Talán a Bartok Rádió hallgatói közül még sokan nem ismerik a hangját, és kértem, hogy hozzon egy saját felvételt. Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből, Schluck Tóni, jól mondom?
Így van.
Schluck Tóni világfi egyik dalát hozta el. Ez a mostani szilveszteri operett gálán volt, és pont arra gondoltam, hogy azért gyerekkoromban ugye egy televízió volt, ha közvetítettek egy ilyen operett gálát, azt az egész ország nézte, tehát nagyon hamar ismertek lettek az operett énekesek is. Mennyire küzd azzal, hogy most azért ez talán csak egy réteg ismeri önöket?
Nagyon, tehát nagyon-nagyon küzdelem, és mindenhol folyamatosan jelen kell lenni. Tehát amin, ugye régen mondták azt, hogy tényleg ami a tévében nincs, az nincs. Jelen pillanatban ez úgy változott meg, hogy ami most a közösségi médián nincs, az nincs. Tehát ami ezek a Facebook, Instagram, TikTok és sorolhatnám mennyi minden platform van még, ahol jelen lehet lenni, hogyha ezek nincsenek, akkor gyakorlatilag egy csomó közönség kapcsolattól így elesünk. Ami szerintem nagyon fontos, mert nyilván én akarhatom megmutatni magamat, de hogyha senki nem kíváncsi rá, akkor hiába. És ahhoz, hogy kíváncsiak legyenek ránk, ahhoz kell egy felkiáltó jelet rakjunk az emberek elé, hogy itt vagyok, nézzetek meg, mert tudok nektek szerintem adni valamit. Úgyhogy ez egy nagy küzdelem. Most is sokan nézik a szilveszteri műsort a televízióban, hál' Istennek, és egyébként vannak lehetőségeink, hogy itt-ott megjelenjünk, akár televízióban, akár itt rádióban, de hogy emellett nagyon sok munkát fektetünk abba, és azért beszélek többes számban, mert ezt nem egyedül csinálom, hanem ketten, akár ebben nekem Eszter nagyon sokat segít az ilyen sajtó és videó és social media megjelenésekben, és azért beszélek többes számban, de nagyon sok munka megy el ezzel. Tehát nem elég az, hogy a színpadra felmegy az ember, és akkor ott megmutatja magát, és alkot, és létrehoz, hanem kőkemény háttérmunka.
Azért is választotta, mert ez egyik kedvenc szerepe, vagy úgy érzi, hogy ez az egyik legjobban sikerült dal, amit meg tud mutatni most a hallgatóknak?
Szerintem ez nagyon jól sikerült dal, ezt alapból nagyon szeretem ezt a számot, ezt a dalt. A cirkusztáncos nőkről szól, ugye? Sluk Tóni abban a pillanatban így átváltozik egy ilyen flitteres, csillogós, cilinderes ruhába lesz hirtelen. A lányok öltöztetik át a hétköznapi ruhájából ebbe, elképzeli magát, és akkor ilyen, hát a mai szavakkal fogalmazva, ilyen hollywoodi és ilyen filmes világba
cseppen.
Abszolút, kifejezetten. Egy nagy revű, medvével, mindennel, tehát hogy van benne abszurditás is, és szerintem ez van a legközelebb ahhoz, amit így gyerekkoromban így elképzeltem, vagy így csináltam, mint aki majd táncoskomikus akar lenni gyerekkoromban, amikor még otthon táncoltam a Jajcicát, és akkor most az Operett Színház színpadán táncolhatok és énekelhetek ebben a dalban.
Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik, tehát a részlet Tassonyi Balázs énekel, és szilveszterkor az Operett Színházban készült a felvétel.
Lányok! Ha bemegyek a cirkuszba, szívem már egy láz. Ez a sok kis táncos fruska, ahogy meg babonáz. Lenge bájok, szép kis lábuk, színet izgató. A legkülönbb attrakció, a legkülönbb attrakció. Folyton csak őket lesem, boldog szemem, mennyi csodát sejt. Mennyi szépet, sőt diszkrétet, mit a trikó rejt. Kis körnicém, tekints rám, rád vágyom rég. Három tucat ilyen lány, meg se kotya nem még. A szín kis cirkusz táncos nők, kért a csókhoz úgy, mint ők. Tűszoknya röppen rajtuk csupa hal, s alatt a bódult csikk és zuhatag. Rózsás trikó és rózsás száj. Ó, mennyi csávos ifjú lány, minden kavallér vágya, párt fogolni őt, a szép kis cirkusz táncos nőt. Cirkusz után éjfél tájban a sok csinos láz, csillagfényes éjszakába kilép mind a ház. Hazafelé indul szépen, egy kocsinak int, mivel szolid és szellem mind, de más külbent rendszerint. A szőke Bettit egy kis vikont várja, Lilit meg egy gróf, Dollinak is akad párja, dúsgazdag tudós. Csak a Dundi Aliznak jut egy kis kadét, ha a rangja nem is nagy, nagy a szívem még. A szép kis cirkusztáncos nő, kiért a csókhoz, úgy, mint ő. Tűszoknya röppen, rajtuk csupa hal, alatt a bónit, csipp és szupatag. Rózsás trikó és rózsás száj. Ó, mennyi csávos ifjú lány, minden gavallér vágya, párt fogolni őt a szép kis cirkusz táncos nőt.
900 éve 1926-ban Bécsben mutatták be Kálmán Imre a Cirkusz hercegnő című operettjét, ebből Sluk Tóni dalát hallottik Tassonyi Balázs előadásában, az Operett Színház zenekara játszott. Nem tudom, mennyire jelent nehézséget az, hogy ugye itt steppelni, táncolni kell, és hát nyilván sokkal könnyebb úgy énekelni, ha az ember megáll egy mikrofon előtt, vagy pedig egy közönség előtt, és akkor csak úgy szépen kifelé énekel.
Nagyon jó kondiba kell lenni, és bírni kell szusszal. Ezt szoktam mondani, hogy azért vannak olyan dalok, akár musicalben, akár operetben is, amik egyszerűen a végére már ilyen csőlátásom van, mert tényleg így fogy az energia, meg hogy a légzés, a többi, és erre nagyon figyelni kell, hogy közben egyébként egy hallgatható ének hang jöjjön ki a torkunkon, és mellette a koreográfia is olyan minőségben jelenjen meg, és legyen értelme az egésznek, hogy a közönség meg is értse, hogy miről énekelünk, szóval ez ilyen nagyon összetett, és ezt folyamatosan táplálni kell, és foglalkoznunk kell magunkkal, hogy ez abban a minőségben történjen meg, ahogy egyébként ez elvárható egy ilyen színpadon, mint az Operett Színház nagy színpada.
Sokan fölkapták a fejüket a nevére, hogy Tassonyi Balázs. Kérdeztem az eredetét, azt mondta, hogy próbált kutakodni, és olasz eredetre bukkant.
Így van, ugye a felmenőimet visszatudtam követni, a dédszülők fölött talán egyel még van valamilyen pontos, lekövethető irat, és ott Tarcalmát környéke, ami Borsod megye, egy borvidék, van is egy tassonyi borozó ott a mai napig, és tulajdonképpen ez a környék az, amit így Magyarországon belül megtaláltam. És ezen kívül találtam egy olasz családot, a Tassoni családot, akiknél láttam egy arcképet, egy portrét, egy régi portrét, és nagyon hasonlít az apai nagyapámra és a nagybátyámra az a fejforma. És próbálom összekötni a kettőt, hogy ez hogy történhetett, hogy Olaszországból Magyarországra, én szinte biztos vagyok, hogy van egy megérzésem ezzel kapcsolatban, hogy e között van kapcsolat, és ezt meg kell találjam.
Kicsit úgy érzi, hogy olasz vér csörged ezek az erejében?
Mindig is nagyon szerettem Olaszországot, mindig is imádtam az olasz nyelvet. Nekem az a dallamosság, az a millió, az nekem mindig is egy ilyen nagy álom is volt, meg így közel is volt a szívemhez, úgyhogy érzek valamit. És hogy ez pontosan mi, hát ez még az életem során egy feladat, hogy ezt kikutassam mindenképp.
Ugye mondta, hogy édesanyja operettet és operát is énekelt, főleg vidéki színházakban. Önnél egyértelmű volt ez az operett vonulat, mert hogy a táncot is hozzákötötte, ugye az operákban nagyon ritkán kell táncolni, és hát ez egy teljesen más hangképzés.
Valahogy úgy éreztem, hogy az én hangom az inkább musical és operettre képes hang.
De azért van átmenet a kettő között, tehát az elő szokott fordulni, hogy az Operett Színház egyik-másik művésze, aztán az operaházban költ ki, vagy pedig időnként ott is énekelnek szerepeket.
Van, nagyon sokszor megkapom azt, hogy foglalkozzak Rossinikkel, mert ilyen nagyon Rossini tenoros hangom van, és hát nem tudom, én ilyenkor mindig azért mosolygok ezen egyet, hogy jó, persze, tényleg nagyon szeretek futamokat énekelni, az mindig is köze, tényleg flexibilis a hangom, mindig is szerettem
és ezzel foglalkozni. És a humor és a játékosság a Rossini operákban abszolút ott van.
Igen, szóval az, ha valamit, akkor azt mindenképpen, de valahogy én azt érzem, hogy még nem talált meg. Lehet, hogy így nem értem még bele, akár érettség szempontjából, akár hangilag, még nem érzem a magaménak.
És azt ráadásul ugye tenorokból nagy hiány van, tehát az operaházak küszködnek, hogy jó tenorokat találjanak, és ez a bel canto éneklés, ez talán még hasznos is lehet.
Hát persze, ez szerintem az nagyon sok szempontból mindennek az alapja, és egyébként mi a Színművészeti Egyetemen is ezt tanultuk, hogy klasszikus alapokra helyezzük a tudásunkat, és nagyon sokat foglalkoztunk a bel cantóval, mert abból csomó mindent fel lehet építeni, és én magam is azt tapasztaltam, hogy az operettnél főleg, de hogy a musicalnél is nagyon sokat segített nekem ez a technika.
Azt mondta, hogy a következő muzsikának természetesen a tánchoz van köze, hiszen nagyon sokszor látta a Rosszul őrzött lány című, talán az egyik leghíresebb balettot, ami ugye gyerekeknek is való, tele van humorral és ötlettel. Ez az egyik kedvenc balettje akkor mind a mai napig?
Nagyon szeretem a zenéjét is, mindenét, ez az ébresztőm. Mindig olyan rosszul keltem, és amióta ez van beállítva, azóta sokkal kellemesebb az ébredés. Nagyon szeretem. A baletthoz amúgy is egy ilyen speciális kötődésem van. Azt vettem észre, ugye gyerekkoromban nagyon sokat láttam ezt az előadást is, de mondjuk a Hófehérkét is, és még sorolhatnám, és nemrég elmentünk megnézni a Bajadért a kedvesemmel, Lepedus Boglárkával, aki szintén balettművész, balerina az Operett Színházban, úgyhogy nagyon sok kötődésem van, és elmentünk együtt megnézni a Bajadért, és most így felnőtt fejjel így azt vettem észre magamon, most, hogy így sokkal önreflektívebb vagyok, hogy így végig könyvbe volt lábadva a szemem, és ez engem nagyon gyönyörködtet, a balett. Olyan szinten, hogy hát ezt most a hallgatók nem fogják látni, de hogy elmondom, hogy itt van egy tetoválás egy hattyúról a jobb karomon, csuklómon, ami sok mindent szimbolizál, de erőteljesen ott van benne a balett, a hattyúktava is sorolhatnám. Mert hogy ez engem tényleg boldoggá tesz nagyon, a balett.
Mondom, akkor a kedvesét is nagyon sokszor megnézi a különböző balett produkciókban, hiszen az Operett Színházban ugye van balett társulat is, és például a Hófehérkét is beszoktak.
Így van.
Mutatni.
Hófehérke is diótörő is van a Budapesti Operett Színház repertoárján, és igen, nagyon szeretem nézni. A diótörőt például ebben az évadban számlálhatatlanszor meg tudtam nézni, és meg is tettem, mert nagyon szerettem, és ez egy nagy öröm, hogy őt is láthatom a színpadon.
A Rosszul Őrzött Lányban nagyon sok remek részlet van, de talán a fapapucs tánc a legismertebb, ugye ez szokta a legnagyobb tapsot kapni, ez egy hálás szerep, ugye valóban egy fapapucsban kell szinte nem steppelni, de hát
de
táncolni.
Hát olyan, igen. Olyan.
És ugye itt az érdekesség, hogy a Simone anyó a szerep, de ezt majdnem mindig szinte kizárólag mindig férfiak táncolják.
Én is férfival láttam, talán Szakály Györgyel. Ő ragadt
meg.
Igen, ez nem most volt, Nagyon pici voltam, és nagyon sokszor láttam.
A Rosszul Őrzött Lány című balett muzsikából következik tehát most a fapapucs tánc. A londoni Covent Garden opera a zenekarát John Lansbury vezényli. A Rosszul Őrzött Lány című balett muzsikájából hallották a híres fapapucs vagy facipő táncot, a londoni Covent Garden opera zenekarát John Lansbury vezényelte. Tasonyi Balázs a vendégünk. Hát azt olvastam, hogy népdalversenyeken is indult gyerekkorában, akkor ezek szerint a népdaléneklés is megfogta.
Hogyne. Nagyon sok népdalt tanított nekem édesanyám, és az általános iskolás énektanárnénim, Dévényi Enikő, sajnos ő nemrég hunyt el, úgyhogy szeretettel emlékezem rá, vitt engem népdalversenyekre, azokkal a népdal csokrokkal, amit anyukám összeállított, akkor bementem, megmutattam az énektanárnéninek, az általános iskolába, Enikő néninek, mert a kispesti Bolyai János általános iskolába jártam, és először kerületi népdalversenyre mentem, amit megnyertem, és akkor tovább mehettem a budapestire, majd az országosra, és akkor ott jöttek ilyen, hát ott nem ilyen első díj, hanem ilyen arany, meg kiemelt arany fokozatok voltak, amiket nyertem.
És már sok mindent mondtunk, a táncot is, de mondta, hogy a pilóta akart lenni, sebész akart lenni ugye gyerekkorában, de hát ha a muzsikánál maradunk, 11 év volt a zongora tanulás, hát az azért egy elég komoly idő már, amit rászán.
Igen, a 18. kerületi Doknányi Ernő zeneiskolában Lakatos Ágneshez jártam 11 évig zongorázni, akár csak a bátyám, ugyanis a bátyám először zongora művészként végzett, és ő is Ági néninél kezdte, és onnan ment tovább Konzibai Zeneakadémiára. 11 évig, ez nagyon sok idő olyan szempontból, hogy elég sok mindent meg lehet tanulni, és a mai napig hasznosítom ezt a tudást az Operett Színházban, hiszen hogyha kapok egy új feladatot, vagy egy új szerepet, akkor nagyon sokat tudok magam is készülni, nem vagyok kiszolgáltatva, hogy egy korrepetitorral tudok csak dolgozni, hanem mire egy korrepetitorhoz jutok, addigra én már előzetesen meg tudom nézni a dalokat, és már nem a nulláról kell elkezdeni dolgozni. Szóval ez, emlékszem, még kicsi gyerekként, elsős általános iskolásként még azt mondtam, hogy nem akarok zongorát tanulni, és sírtam, és hogy ezt én nem szeretném, de aztán idővel megtanultam valahogy így megszeretni a zongorát, és ezáltal egyébként a klasszikus zenét is, tehát ez a zenei nevelésemnek egy nagyon erőteljes része, és most meg nagyon hálás vagyok, hogy akkor a szüleim beirattak.
Akkor ez körülbelül szinte 18 éves koráig elkísérte ez a zongorázás?
18 éves koromig nem, de ugye körülbelül 11-es voltam, elsőbe kezdtem, és 11-es voltam, amikor abba hagytam, úgyhogy hát körülbelül majdnem 18, tehát
aztán 17. Meddig jutott, mik voltak azok a legnehezebb darabok, amiket már el tudott játszani?
Nagyon sok Chopin keringőt játszottam, és nagyon szerettem. Cis-moll Nocturne például, azt is nagyon szerettem eljátszani, és valahogy azóta is csomószor történik meg, hogy mondjuk egy beéneklésnél, amikor felmegyek az Operett Színháznak egy kartermébe, vagy egy zeneszobájába énekelni, akkor ott a skálázás közben így elkezdek valamit pihenésképpen zongorázni, csak úgy magamnak bármilyen Mozartokat, akár nem is feltétlen zongorára írott darabokat elkezdek így kikeresgetni, és egy basszust hozzárakni, és a saját szórakoztatásomra így játszani.
Én ezt nagyon sokaktól hallottam, akik már nem zongoráznak, de azért régebben viszonylag sokáig tanultak zongorázni, ha meglátnak egy teremben, vagy bárhol egy zongorát, akkor azért késztetést éreznek, hogy odaüljenek.
Hát persze, és erre nagyon jó példa, hogy a Naphegyen lakom, és nincs messze a Fény utcai piac, és a Fény utcai piacon van egy zongora a szabadtéren.
Majdnem mindig játszanak, igen.
És mindig játszanak rajta, és ez annyira fantasztikus.
Oda szokott ülni esetleg játszani?
Hát, megmondom őszintén, még nem gyűjtöttem össze a bátorságot, hogy leüljek zongorázni, de az első pillanattól kezdve, hogy megláttam a zongorát, én éreztem ezt a késztetést, és előbb-utóbb eljutok oda, hogy tényleg játszak én is valamit ott.
Lisztet hozott még pedig a Szerelmi Álom című nagyon ismert Liszt darabot, de azt mondta, hogy Szokolai Balázs legyen az előadó.
Igen, az az igazság, hogy a Színművészeti Egyetemen egy évfolyam társam, illetve hát nem is tudom pontosan, hogy egy évfolyamba jártunk-e, de a filmintézetben Somosi Barbara rendezett egy filmet Szóló címen, ami Szokolai Balázsnak a betegségét dolgozza föl. És ez engem annyira megrázott, hogy egy művész embert végignézni, ahogy attól fosztja meg a sors, amivel a művészetét csinálja. Hát ez mai napig ilyen nagyon durva élményként él a fejemben.
Nem mindenki tudja, hogy Szokolai Balázs most már talán 5-6 éve se beszélni, se mozogni nem tud, de szellemileg teljesen épp.
Igen, és az agy abszolút mindent felfog, mindent tud belül, csak semmit nem tud megvalósítani. Hát ez a legrosszabb rémálmom nekem egyébként. és főleg úgy, hogy egyébként ugye a Stephen Hawking volt, aki tudós volt, és valahogy létrehoztak egy olyan szerkezetet, hogy akkor majd ő el tudja mondani a gondolatait, de zongorázni azt így nem lehet, és ez nagyon hátborzongató, hogy ilyen van. Ezért választottam őt, mert van így személyes kapcsolódásom, utána találkoztam is vele, és ezért akarok így ezzel tisztelegni előtte.
Ez jóval korábban, 26 éves volt, 1987-ben Szokolai Balázs, amikor ez a felvétel az Olasz Intézetben készült, Liszt Ferenc Szerelmi Álom című művét hallják. Liszt Ferenc Szerelmi Álom című művét hallották, Szokolai Balázs zongorázott, 1987-ben az Olasz Intézetben készült a felvétel. Hát két különleges foglalkozású nagyszüle is volt, hogy így mondjam, hiszen egyikőjük, Simonek Lídia, világbajnoki ezüstérmes válogatott kézilabdázó volt, egyik nagypapája pedig Kakucsi Sándor, jól
így
mondom,
van,
ugye?
Igen.
Ő viszont Darvas Ferenccel lépett föl. Sokszor ő egy magyar nóta énekes volt.
Így igaz. Nagyon érdekes, mert hogy pont minden nagyszülőnek volt egy saját beceneve, és a világbajnok kézilabdázó nagymamám őt Nanának hívtuk, ő az anyai nagymamám, és neki volt a férje Kakucsi Sándor, aki Puskás öcsivel is nagyon jó barátságot ápolt, úgyhogy egy nagyon érdekes, egy határozott személyiség volt.
Hallott őt még énekelni?
Felvételről hallottam, anyukám birtokában vannak felvételek, amiket jó lenne majd egyszer így rendszerezni, én szeretném ezeket így digitalizálni, és az utókor számára megőrizni.
És akkor hol léptek föl például Darvas Ferenccel?
Volt egy olyan, ez egy rendkívül vicces történet, ezt a Darvas Ferenc szokta is mesélni ilyen estjein, hogy egy hajón kellett közösen fellépniük, és mindenkivel tudott, akkor Darvas Ferenc még egyetemista volt, vagy főiskolás volt, és mindenkivel tudott egyeztetni a fellépés előtt, kivéve az én nagypapámmal. És egyszer csak 5 perccel a kezdés előtt megérkezett nagyapám, és oda ment Darvas Ferenchez, illetve a Darvas Ferenc ment oda hozzá, hogy hát akkor egyeztessék, hogy mi lesz a műsor, meg hogy lesz, meg hogy... És akkor mondta neki a nagyapám, hogy C-durban énekelek, kotta nincs. És akkor elindult a műsor, és a Darvasnak már akkor egész jó improvizatív készsége volt, ezt ő mondja, hogy akkor is már egészen jól tudott improvizálni, és azért nyilván le tudta kísérni, követte nagyapámat, és miután lement a koncert utána, oda ment hozzá, és azt mondta Darvas Ferencnek, hogy na látod, hogy nem kell kotta. Úgyhogy egy ilyen határozott karakán személyiség volt az apai nagyapám, de hogy igazából valahonnan onnan érkezik szerintem az énekhangom, mert ugye a kettejük lánya az édesanyám, aki ugye operett énekesnő, és aztán most én így valahogy így néz ki ez az énekesi családfa nálunk.
Édesanyjától is hozott egy felvételt, azt mondta, hogy ő már azt, hogy egy színházhoz leszerződjön, azt fölmondta, amikor ön megszületett, úgyhogy nem kellett így különböző városok között vándorolniuk, mint régebben. A Vígözvegyből hozott egy részletet, ez édesanyja kedvence, vagy ön szereti nagyon?
Szerintem mind a ketten nagyon szeretjük. Én kifejezetten, ez az egyik legcsodásabb önmagában az, hogy Lehárnak van egy ilyen milliője, nagyon operás, szerintem az operához vannak közel a Lehár operettek.
Ugye ezt a Villiadalt, ezt operaénekesek is szokták énekelni.
Igen, és hát édesanyám is 1988 és 92 között volt a Pécsi Nemzeti Színház tagja, amit nagyon érdekes, mert nemrég voltam egyébként a Pécsi Nemzeti Színházban koncertezni a nagy színpadon, és azok között, a falak között jártam, és ez egy óriási élmény volt. Utána pedig Debrecenben a Csokonai Színházhoz szerződött, és hát énekelt koloratúr szoprámot, énekelt Éj királynőjét, és sorolhatnám még mi mindent, a primadonna irodalom legtöbb szerepét eljátszotta, és aztán amikor én megszülettem, ugye van egy testvérem 11 évvel idősebb nálam, amikor én megszülettem, akkor úgy döntött, hogy nem csinálja tovább azt a nagyon sok utazást. Volt úgy, hogy reggel kelt, ment a vonathoz, ment Debrecenbe, lejátszott, utána éjszaka jött vissza, vagy hogyha nem volt esti előadás, vagy próba, akkor visszajött, aztán másnap reggel megint ment, és azt mondta, hogy szeretne több odafigyelést így rám, és az akkor döntött úgy, hogy ezt a pályát, ezen részét feladja. És akkor utána is még nagyon sokat, a mai napig is rendszeresen koncertezik, operettgálákat csinál országszerte, akkor ez lett a fő profil, illetve a tanítás a mai napig.
És gondolom, hogy most minden előadását megnézi. Kritikus nagyon vagy, mint édesanyja elfogult?
Én azt gondolom, hogy valahol a kettő között. Nyilván van benne egy elfogultság, de ugyanakkor őszinte. Tehát kendőzetlenül megmondja, hogyha adott pillanatban, nem tudom, nem húztam ki magam, a földet néztem, és akkor sorolhatom, nyilván vannak ilyen bevett rossz szokásaim, amik időnként vissza-vissza tudnak térni, és akkor azokat abszolút elmondja. Szóval, hogy kellően őszinte, de nem ilyen könyörtelenül hoz létre egy mércét, amit nekem folyamatosan át kell ugranom. Szóval szerintem ebbe így nagyon jól megtalálta ő is, meg édesapám is így az arany középutat.
Azt mondta, hogy sok mindenkihez hasonlították már az ön színpadi jelenlétét. Nekem lehet, hogy a gyerekkori kötődés miatt Németh Sándor ugrott be önről, nagyon-nagyon sokat szerepelt gyerekkoromban a televízióban.
Igen, ez új.
Egy tipikus táncos komikus volt.
Nekem új, mert táncos komikusoknál általában Latabárt kapom meg, Latabár Kálmánt, de a hangom tekintetében volt már Máté Péter, akkor az osztályfőnököm az egyik gálán látott egy profilt rólam, és akkor például azt mondta, hogy na hát oldalról tiszta Mario del Monaco. ilyenek voltak. Németh Sándor új, de fölírom.
Akkor most Édesanyja egyik felvételét hallgassuk meg. Lehár Ferenc a Víg Özvegy című operettjéből most a Viljaddal következik. Zalai Lídia énekel, a felvétel pedig 2001-ben készült.
Oh,
Dalai Lídia énekelte Lehár Ferenc Víg Özvegy című operettjéből a Vilja dalt. 2001-ben készült a felvétel. Tassonyi Balázs a vendégünk. 2009-ben 12 évesen elindult egy versenyen, és ennek az lett a jutalma, hogy az Operett Színházban az Elizabeth című musicalbe beállhatott a 10 éves Rudolf Herceg szerepébe. Ez volt az első komolyabb gyerek szerepe?
Ez nagyon érdekes időszak volt, mert igen, a Mágnes Színházzal voltunk ezen a Scherzo Fesztiválon, ez a Zenés Színpadok Országos Fesztiválja, ahol megkaptam Pápaváros külön díját, és ott figyelt fel rám Rogács László, aki akkor az Operett Színház musical együttesének vezetője volt, és éppen 10 éves Rudolfot kerestek, és mondta, fölvesszük a kapcsolatot egymással, és akkor majd menjek egy próbaéneklésre. Aztán ez valahogy így elült, vagy így nem történt meg. És időközben a népdalversenyek kapcsán Gubcsó Gyöngyvér, a Operaház akkori gyermekkarának vezetője, szintén meghallott engem, és hívott a Kiskéményseprőbe, Britain a Kiskéményseprőbe egy gyerekszólista szerepre.
Hát ez meg aztán teljesen más műfaj, azért Britain-t énekelni.
Abszolút más műfaj, és ráadásul ott tényleg akkor kezdett így nagyjából így kitisztázódni, hogy mi az a fejhang, mi az a mellhang, így gyerekként még nem utáltam, és elmentem az Operaházba, elkezdtem próbálni ezt az előadást, a Britain-t. És egyszer csak az asszisztens, az operaházi asszisztens, Lázár Kati hozott egy telefont, hogy a Rogács Laci keres az Operettből. És akkor kvázi így talált meg engem a Rogács, hogy az Operaházon keresztül. Elvettem a telefont, megkérdeztem, hogy igen, hogy meg mint, és akkor másnap egyszer csak ott találtam magam az Operett Színháznak a színpadán. Először voltam persze előénekelni Kerényi Miklós Gábornál, és utána ő mondta édesapámnak, a mai napig nem felejtem el a szavait, azt mondta, hogy hát szeretnénk, hogy a gyermeke szeptember 28-án este 7 órától tappancsoljon a színpadunkon. Ezt mondta, és így kerültem be az Elizabethbe. És mellette az Operaházban csináltam a Kiskéményseprőt, voltam pásztorfiú a Toszkában, voltam második és harmadik fiú a Varázsfuvolában.
Az a Víg Színházzal
ez a Víg, így van,
volt.
Így van, amit a Marton rendezett.
Fischer Ádámmal is például dolgozott
együtt. Így van, Fischer Ádámmal, Lukács Ervinnel, és még sorolhatnám, Kovács Jánossal, voltam kisgyerek szereplő a Figaro házasságába, a Kiskertész, és amíg volt az átállás, addig nekem kellett a nézőket szórakoztatni azzal, hogy almát ettem.
Igen, az van a rendezésben.
És akkor ott például volt olyan,
ki
hogy
a... Ki kellett ülni a színpad szélére.
Igen, igen, és ki kellett ülni, és akkor vagy egyszer csak jött egy fagott a zenekarjárokból, aminek a tetejére ráraktam egy almát, és akkor a zenekar így kapott egy almát, vagy oda kellett dobnia a karmesternek, de például Kovács János sosem engedte, hogy dobjam, hanem ő oda jött és elvette az almát, úgyhogy tele vagyok ilyen élményekkel az Operaház tekintetében, az Operett Színház tekintetében is így gyerekként.
Meg hát ez nagyon varázslatos lehet egy tizenéves gyereknek, ugye mind az Operaház, mind az Operett Színház, ugye egy szép épület, hát az Operaházról nem is beszélve, és hát ugye ezek főleg gyerekszemmel hatalmas épületek és színpadok.
Igen, és ráadásul én ismertem már az épületet, ugyanis édesapám 30 évig volt az Operaház első klarinétművésze, szólamvezetője, és nagyon sokszor volt olyan, hogy anyukám valahova elment fellépni, vagy tanított, a nagymama nem ért rá, ezért engem be kellett vinni a színházba. És ugye, ahogy a balettnél is mondtam, hogy nagyon sokszor már láttam balett előadást is, ezáltal nagyon sok opera előadást is láttam, és amit már mondjuk így meguntam, vagy nagyon sokszor már kívülről tudtam, akkor inkább nem néztem meg, hanem elmentem fölfedezni a színházat. Úgyhogy ismertem az épületeket, és nagyon érdekes volt így visszatérni, már mint szereplő. Hát még voltam a Mikulás műsoron, mint kisgyerek, aki fölmegy és átveszi a kis csomagot, aztán egyszer csak ott találtam magam, hogy én vagyok a műsor. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes pillanatok, és nagyon megható pillanatok voltak, főleg, hogy egyébként volt olyan nagyon sokszor, hogy én a színpadon voltam, édesapám pedig lentről a zenekari árokból integetett a tapsennél.
Ugye klarinétos édesapja, az a hangszer például nem fogta meg, annak is olyan sejtelmes, gyönyörű hangja van azért.
Nagyon szeretem a klarinétot, tényleg a lelkem ighatol minden szempontból, főleg, hogyha tudom, hogy édesapám játssza az adott szólót, de hát nagyon sok, tényleg nagyon sok olyan momentum van operában is, meg egyéb művekben is, ahol a klarinét így nagyon kiemelkedő, és nagyon csábító hangszer szerintem a klarinét, vagy ilyen, nem tudom, ilyen menő. És volt valamilyen kezdeményezés, ha nem is klarinét irányba, de én egy ideig megpróbáltam megtanulni szaxofonozni. Esszalton próbáltam meg, és otthon apukámnak van hangszere, és akkor azon így gyakoroltam, és emlékszem, hogy az Újvilág szimfónia első tételének az elejét el tudtam fújni, de ennyiben kimerült a tudás, és valahogy így nem folytatódott ez, úgyhogy így nem lettem fúvós.
Édesapjától is hozott egy felvételt, a Sevillai Borbélyényi tányát. Rossini, már az előbb ugye beszéltünk Rossini szerepekről. Török Géza volt itt a karmester, hát ő is egy nagy nevű karmester, és most már Török Levente, ugye a fia is nemzetközi hírű karmester lett. Ez is egy különleges helyszínen készült ez a felvétel. Gyerek volt még ekkor a Dohány utcai zsinagógában?
Így van, nagyon pici gyerek voltam, és ott voltam a koncerten, végighallgattam, nagyon szerettem, úgyhogy ezen a felvételen konkrétan, amikor ez készült, ezen édesapám fújja a klarinét szólót majd, és én pedig a közönség soraiban izgulok, úgyhogy ez egy nagyon jó kis emlék nekem.
Rossini a Sevillai Borbély című operájából, tehát a Nyitányt hallgatjuk meg, a Fejlóni Kamarazenekart Török Géza vezényli, a felvétel pedig a Dohány utcai zsinagógában készült. Thank you. Rossini a Sevillai Borbély című operájából hallottuk a nyitányt, Török Géza vezényelte a Fájloni Kamarazenekart, a Dohány utcai zsinagógában készült a felvétel. Nagyon lelkesen vezényelt itt. El szokta kapni a hív, amikor mondjuk zenét hallgat, tehát klasszikus zenét is akár?
Én mindig vezényelek. Valahogy így egyszerűen nem bírok magammal, klasszikus zene, de igen, klasszikus zenénél szokott ez. Általában egyébként azt hallgatom. Szóval nagyon érdekes, de hogy a, mondjuk az összeállításom mondjuk 80% a klasszikus zenéből áll. És igen, ilyenkor ez a, ugyanaz az érzés belülről, mint amikor nem tudom, meghallok egy népzenét, egyébként azt is nagyon szeretem, és egy csárdást, vagy egy frisset, és egy kedvem támad rá táncolni. Ugyanez az érzés valahogy, ha a klasszikus zenét hallgatok, akkor így elindulnak a karjaim.
Korosztálya, vagy az önnél még akár fiatalabbak, hogy tudja őket, hogy rá tudja őket venni, hogy nézzenek meg egy operettet? Ugye a fiataloknál különösen van talán egy ilyen távot, amennyire a musicalek megtalálják őket, az operettet talán kicsit ilyen poros vagy nagymamáknak való műfajnak tartják.
Igen, pedig szerintem nagyon való ez a mi korosztályunknak is, hiszen tele van egyébként olyan helyzetekkel, amik egyébként a mindennapi életünkben is megtörténnek egyrészt, másrészt pedig nagyon humoros szituációk is vannak, amiken nagyon jókat lehet derülni. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy nekem van egy része mondjuk a baráti társaságom, akiket elhívok, és akkor így, hát így nagyon, igazából nem is tudják, mire jönnek, jó, operett, jó, nézzük meg, és aztán utána kijönnek, és hogy hát ez mennyire jó volt, például a Cirkusz Hercegnő, amit Omonai Zsolt és Kisbi Attila vezetik a Színművészeti Egyetemen az osztályt, amiben járok, és ott kaptam meg negyedévesen, ugye, amiről beszéltünk, Cirkusz Hercegnőt, és azt például megnézte az egyik barátom, és azt mondta, hogy nagyon jól szórakozott, és innentől kezdve jönni fog operettekre. Úgyhogy ez az egyik verzió, a másik verzió pedig az, hogy ugye a musical közönség korosztálya lényegesen fiatalabb, mint az operetté. És azáltal, hogy látnak minket musicalekben, és megszeretnek minket, ezért utána átjönnek és megnézik az operettet is, és azt is megszeretik, mint műfajt. És ez így nagyon jól működik, és szerintem ez feladat is. A műfajokat így összekössük, hogy aki az egyiket nézi, az nézze a másikat, aki a másikat, az meg az egyiket. És akkor így szépen színesíti a műfaji palettáját az adott néző.
A régi nagyoktól mennyire tud tanulni, vagy mennyire fogadták, amikor először belépett? Ugye nyilván ismerték, hiszen hogyha már gyerekként föllépett az Operett Színházba, akkor nem ismeretlenül került oda, de hogy például most ebben a Dankó Pista darabban is, ugye Oswald Marika is szerepel még, és hát tényleg ő vibrál, él a szín. Már keveset énekel, nyilván már jóval kevesebbet táncol, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de hogy azért mégis valahogy átjön, hogy ott egy nagy művésznő van a színpadon.
Meg óriási lehetőség, hogy a nulladik sorból figyelhetem őt. Én nagyon szeretem Marikát, és nagyon sokat beszélgettünk így a próba folyamat alatt erről, arról, amarról, és egyszerűen bámulattal figyeltem azt, ahogy ő másodpercek alatt hoz létre olyan helyzeteket, amikből egyszerűen létrejön a humor, és igazából választásom sem volt, hogy mert úgy cselekedtem, ahogy egyébként kitalálta, és így valahogy elérte ezt nálam. És ez bámulatos volt megfigyelni. Ez egy visszanemtérő lehetőség, így, hogy tényleg ott vagyunk együtt, és tudom őt figyelni és nézni, és főleg, hogy tényleg rendkívül befogadó, nyitott és kedves és kíváncsi rám.
Azt mondta, hogy a nagyok közül például még Felföldi Anikóval vagy Lehocki Zsuzsával is állt egy színpadon.
Így igaz, Lehocki Zsuzsával még kis stúdiós voltam, ugye mielőtt egyetemre mentem, azelőtt az Operett Színház Pesti Broadway stúdiójába jártam, és ott volt egy olyan gála műsor, ahol a részeg éjszakán énekelt a Lehó, és én voltam a kis pincér fiú, aki körbe-körbe szaladgált, és akkor így táncolt vele, meg úgy táncolt vele. Az is nagyon nagy élmény volt. Felföldi Anikót pedig nagyon-nagyon szerettem, mi tegező viszonyban voltunk, és az az igazság, hogy nagyon rosszul érintett annó, amikor ő elhunyt. És látott egy előadást, amit Peller Károly rendezett, egy stúdiós vizsgánk volt, a Péntek 13 volt a címe. Azt az előadást, abban egy táncos komikust alakítottam, és a stúdiós osztályunknak akkor mondta Felföldi Anikó, hogy hát ő nem tud ilyen nagy igazi díjakat adni, de hogy mindenképp szerette volna így ezt így értékelni a munkánkat, úgyhogy egy ilyen szívdíjat átnyújtott, és egy ilyen csokoládé vagy marcipán szívet, amire így ráírta, hogy szívdíj, és aláírta nekünk, mindennyiunk kapott egyet. Mai napig ott van kinn a polcomon, és nagy becsben tartom.
A férfiak közül van példaképe, vagy volt esetleg módja valakivel még találkozni is?
Hogyne, példaképek. Egyébként az nagyon érdekes, a példaképekkel kapcsolatban nekem van egy ilyen furcsa gondolatom, hogy én valahogy mindig is próbáltam nagyon egyedi maradni, hogy ne második valaki legyek, hanem a saját nevemen legyek én az első. És emiatt azt gondolom, hogy a példakép kijelölésben van egy olyan veszély, hogy ezáltal elkezdjük az adott illetőt lemásolni. Úgyhogy én például ilyen példakép kereső és példakép tartó sosem voltam igazán, de persze, hogy ha nézzük az idősebb korosztályt, hát sajnos már Marik Péter sem él, de vele pont egy musicalben még gyerek voltam, és voltam egy színpadon. Úgyhogy igen, részesült, de valahogy így példaképként így sosem tekintettem senkire. Mindig ellestem, és megnéztem azt, ami egyébként tetszik, de aztán így nem álltam rá valakit így egy személyben nagyon követni.
Azt mondta, hogy a Pesti Broadway stúdióba is járt, talán 3 évet is eltöltött ott, és utána ment csak az SFE-re jelentkezni.
Igen, ennek több oka van. Egyrészt valamiért addig nem éreztem azt, hogy ott lenne a helyem a színművészeti egyetemen, mert amikor indult zenés osztály, akkor valahogy így nem mentem el a felvételire, mert azt gondoltam, hogy nem az az én utam. Aztán amikor jött a hír, hogy Kisbi Attila és Homonai Zsolt osztályt indít az egyetemen, egy újabb zenés osztályt, akkor így gondolkodtam, hogy gyakorlatilag az Operett Színház ebben a formában, mint háttérintézmény, van ott emögött, az osztály mögött, az elképzelés szerint. És aztán addigra megértem annyira, hogy szerettem volna a színművészetire járni. Először prózai szakra jelentkeztem, arra nem vettek föl, aztán jelentkeztem.
Kihez jelentkezett a prózai szakra?
Hegedűs D. Gézához, és Ifjabb Vinyánszky Attilához.
Pedig az is micsoda lehetőség lett volna.
Hát persze, nyilván egy teljesen másik irányba ment volna az életem, hogyha akkor felvesznek, de nem vettek föl.
Hány fordulót sikerült ott abszolválni?
Úgy volt, hogy első rostán kiejtettek, és ugyanakkor abban az évben jelentkeztem drámainstruktorra, amin azt hiszem másodrostáztam. Mert volt egy olyan verzióm is, hogy jó, hát akkor dolgozom tovább, és elvégzem ezt a színjátékost. Csak akkor még nem nőtt be a fejem lágya annyira, hogy felfogjam, hogy nekem mennyire szükségem van arra, hogy engem még bezárjanak az egyetemre, és ne mehessek kidolgozni, és csak magammal, és csak 4 fekete fal között foglalkozzak azzal, hogy alapozzak, és kiépítsem még stabilabbra azt, amit egyébként a stúdiós érában Somogyi Szilárd osztályába elkezdtem. Ott valamit felépítettem, aminek egy részét stabilan tudtam használni, de voltak olyan részek, amik egyszerűen 3 év az szerintem abban a formában, hogy mellette tényleg a stúdiós éveinket végig dolgoztuk, abban a formában nekem nem volt elég ahhoz, hogy ezt megfejlődjem. És azt éreztem, hogy ilyen, nem tudom, ilyen lápos, mocsaras talajon vagyok ezzel az egésszel, és szeretnék stabil lábakon állni. És akkor, amint megtudtam, hogy ez az osztály indul, ráadásul így ebben a formában, akkor mondtam, hogy jó, korban ott tartok, hogy egy utolsó esélyt adok magamnak, hogy nekem legyen közöm a színművészeti egyetemhez. És felvettek.
És azt is el tudta volna képzelni, hogyha a prózai osztályba veszik föl, akkor az éneklés, táncolást egy kicsit háttérbe helyezi? Bár manapság most már egyre több színház, például a Katonában is, ugye láttam Chicagót nem olyan rég, Székely Kriszta rendezésében azt mondta, hogy ugye vele is például dolgozott egy.
Igen, az István a királyban. Nagyon nagy élmény volt vele dolgozni, és nem tudom megmondani pontosan, hogy akkor mi történt volna, de egy dolgot biztosan tudok, hogy már a kirajzolódott egészen Szikla Szilárdan, így az 5 év egyetem zenés képzése alatt, hogy igen, én a zenés színházban érzem magam igazán otthon. Prózát akarok játszani, szeretek is játszani prózát, ugye az operettben bőven, meg a musicalben is azért van bőven próza.
Én de azt veszem amúgy észre, hogy amennyit én látok a mostani operettből, hogy azért itt van talán a leginkább hiátus, hogy nagyon jól megtanulnak sokan táncolni, ugye nyilván az alap, hogy nagyon jól énekeljenek, de sokan így a prózán véreznek el talán leginkább.
Holott pedig szerintem egy zenés színművésznek ugyanúgy kell a prózai képességeit fejleszteni, és ugyanolyan fontos része a próza az előadásnak, mint az ének vagy a tánc.
Van ideje például prózai színházakba járni? Tehát így figyeli egy kicsit a színészeket?
Van. Nagyon szeretek is prózai színházba járni, és vágyom is arra, tehát, hogyha valaki most megkérdezni, hogy mit akarok játszani, Csehovokat. Csehovot, például Platonovot. Nagyon vágyom rá, és azt gondolom, hogy ugyanúgy kell nekünk hozzáállnunk egy zenés darabhoz is, meg mindehhez általánosan a szakmához, mint egy prózai színész, csak azzal, hogy van még egy plusz rálátásunk zeneileg majd a zenés részre, vagy mondjuk a több énekóránk volt egy héten, de az alapja az mindennek szerintem ugyanaz. És ezt mondta Földes Tamás is, aki a prózai mesterség tanárunk volt, hogy mindenhez ugyanúgy kell hozzáállni, és ugyanabból kell kiindulni.
Az osztályvezető tanárától, Kisbi Attilától hozott egy felvételt Erkel Ferenc Bánk-Bán című operájának második felvonásából következik a híres Hazám, Hazám ária, a Magyar Állami Operaház zenekarát pedig Keselyák Gergely vezényli. 2009-ben készült ez a felvétel. Erkel Ferenc Bánk-Bán című operájának második felvonásából szólt a részlet. 2009-ben az Operaházban készült a felvétel, Kis B. Attila énekelt, Keselyák Gergely vezényelt. Tasonyi Balázs a vendégünk, természetesen testvérétől azt mondta, 11 évvel idősebb.
Igen, ennél. Igen, igen.
Egy kicsit ilyen atyai módon is viselkedett önnel?
Nem gondolom, nem. Szerintem nem. Valahogy mi mindig azt éltük a bátyámmal, akit egyébként szintén Zsoltnak hívnak, ahogy egyébként édesapámat is, és egyébként a bátyámnak a gyerekét is, úgyhogy a családban mindenki, aki férfi, Zsolt, kivéve engem, úgyhogy hallgatok a Zsolt névre is, csak mondom, hogy tök érdekes, hogy így valahogy ezek a nevek hogy alakultak, és most a beszélgetésnél is ez nekem egy ilyen, ad egy ilyen plusz családias jelleget, és valahogy nem volt ez az atyai dolog benne. Az elején még, amíg nagyon kicsi voltam, addig szerintem én így megkeserítettem az ő életét, mert téptem, vágtam, ütöttem, és idegesítő voltam. Aztán utána, amikor így belenőttem abba a korba, akkor már így elkezdtem én is megérteni őt. Ő nagyon türelmes volt velem világ életében. És
zeneileg is segített? Mert ugye, hogy ő is nyilván tanult zongorázni, most ő már karmester, dolgoznak is együtt az Operett Színházban is például.
Így van, így van. Ugye a második diplomája a szimfonikus karmester, vagy hát nem tudom pontosan mi a neve annak a diplomának, de lényeg az, hogy szimfonikus zenekar RAL dolgozó karmester szakot végzett, és az első diplomája pedig zongoraművész ezáltal, amikor én tanultam zongorázni, és ő azt hiszem vagy konzis volt, vagy talán már éppen kis egyetemista, akkor gyakran gyakorolt velem, vagy hogy ő volt az, akire rá voltam bízva, hogy felügyelje, hogy én eljátszom-e a napi penzumot.
A diploma koncertjéből hozott egy részletet, ez sem annyira tipikus, hogy mikor a MÁV zenekar rendelkezésre állt egy diplomakoncerten. Ismerték egymást a MÁV zenekarral, vagy?
Volt egy harsonaművész a zenekarban, Pálfi András, akivel nagyon jó barátságot ápolt a testvérem. És nem tudom, hogy pontosan rajta keresztül, de hogy ő egyébként diploma hangversenyen harsonázott is a zenekaron kívül is, és ezáltal valahogy a MÁV szimfonikusok eljöttek, és rendelkezésre álltak, ahogy mondta a diploma hangversenyen. Ennek így az lett az eredménye, hogy egy szerintem nagyon jó felvétel anyag készült erről az egész hangversenyről. Akkor én már, amikor diplomázott, akkor én stúdiós voltam, és foglalkoztam, meg így mindig is érdekelt a rendezvényszervezés. Ezért magának a diploma hangversenyének a jegyeit és szervezését és fotózását és plakátozását azt én szerveztem le neki, és ezért nagyon sokat hallgattam azokat a számokat, azokat a műveket, amiket ő egyébként, amikkel ő diplomázott. Én is a kocsiba hallgattam végig azokat a felvételeket, amiket ő is. És ezáltal így kívülről megtanultam az összeset, és tudtam, hogy mik azok a pontok, amik most veszélyesebbek, hol kell jobban figyelni, és ott izgultam végig a nézőtéren vele a diplomáját.
És ebből hozta ugye a Mozart Linci szimfónia záró tételét, amit Mozart 1783-ban ugye Salzburgból Bécsbe tartott, megszálltak Linzben, és álltak 4 nap alatt ezt a 4 tételt, megkomponálta, pedig micsoda remek mű lett belőle. A köhögjegyzék száma 425-ös, a MÁV szimfonikus zenekar, tehát Tassonyi Zsolt vezényli.
Thank you.
Mozart 425-ös köhögjegyzékszámú linci szimfóniájának záró tételét hallották, a MÁV szimfonikus zenekar játszott Tarsonyi Zsolt vezényelt 2018-ban készült a felvétel. Azt mondta, hogy a tágabb családban is még vannak muzsikusok, hiszen sógornője például Fuvola művész.
Így igaz, Nagy Edit, ő a karmester bátyámnak a felesége, úgyhogy igazából tényleg mindenki művész a családban. Kíváncsian várjuk, hogy az unokaöcsém, a legkisebb Zsolt, ő milyen irányba megy. Szerintem ő lesz az első, aki így ilyen szinten rendhagyó lesz, de hát ez egyáltalán nem probléma, mert ő a saját útját kell, hogy járja, de igen, így szépen művész családdá alakultunk. Ezt hozták létre a szüleim, és ezért én nagyon büszke vagyok rájuk.
Hát azt tudom, hogy most a Notre-Dame-i toronyőr címszerepe a Quasimodo talán a fő kedvence, ugye ez egy nagyon népszerű musical, és ebben aztán a karakter ábrázolása az a színészetében kiélheti magát. Én egyébként Kukutyimbáróban is azt fogott meg engem, hogy az is egy annyira jó szerep, ott is lehetőség van az igazi színészi játékra. És ez még egy ilyen tizenezres arénában is átjött, hogy...
Igen, én nagyon szeretem az ilyen karaktereket, vagy az olyan szerepeket, aminél egy ilyen, ezt nyilatkoztam is valamikor, hogy ilyen durvább átalakuláson kell átmenni.
És kicsit kilépni a táncos komikusságból.
Hát persze. Nagyon szeretem a táncos komikusi karaktereket, de hogy a Kukutyimbáró az pont egy nagyon érdekes modell.
Ez ötvözete a kettőnek?
Mert az kifejezetten egy ötvözet. Ő úgy egy táncos komikus karakter Kukutyin, hogy közben egyébként gyakorlatilag negatív szereplő, és a tánckomikus általában nem negatív szereplő. És ebből kellett valamilyen elegyet létrehozni, hogy azért szerethető legyen ez a karakter, és lehessen vele menni, hogy ne legyen kifejezetten agresszív, túlságosan. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas feladat a Quasimodo, meg aztán a tényleg a musical irodalom egyik legnehezebb szerepe. Van még jó pár nyilván nagyon nehéz szerep, de hogy amúgy ez egyáltalán nem könnyű, főleg 2,5-3 órán keresztül görnyetten egy puppal énekelni, szaladgálni a lépcsőkön, köteleken mászni. Ez egy nagyon összetett feladat, és életem eddigi legnagyobb kihívásának tekintem. És nagyon várom a jövő évben történő turnét, ugyanis októbertől egy fél éves turnéra indulunk német nyelvterületre, Ausztriába, Németországba és Svájcba. Természetesen nem leszek kint fél évet egyedül, hanem több szereposztás van, és akkor így váltogatjuk egymást. De hát amikor nem kint, akkor meg itthon fogok játszani, úgyhogy ez egy feszített időszak lesz.
Most is egy próbáról érkezett, most április közepén beszélgetünk, a Cigánybáró Otokár szerepét énekli. Hát ugye itt ez az átjárás abszolút az operett és az opera között, hiszen ezt akár csak a Denevért, a Cigánybárót is műsorra tűzik az operaházak, legalábbis a budapesti az ugye viszonylag gyakran, és én például legutóbb az Erkel Színházban láttam, amikor még ott operett és opera is ment.
Igen, ez egy nagyon érdekes ötvözet tényleg, ahogy mondta, mert nagyon rá kellett feküdnöm az operai hangképzésre, ennek a szerepnek az eléneklésére. Nem olyan óriási a szerep, de azért olyan szinten embert próbáló volt, hogy én ezt amúgy sokkal kevesebb hangosítással, hiszen itt a mikroportok annyira nem érvényesülnek, nincsenek olyan szinten beadva, mint egy másik előadásban, hogy mennyire tudom én ezt bírni torokkal, és amúgy igenis éreztem, hogy azért ezzel még van dolgom, hogy ezt a műfajt jobban bírjam, de hát az énektanáraim, ugye Hrubi Edit operaének, illa Kossuth Díjas operaénekes, tehát hogy azért mondom, hogy operaénekesek, hiszen ebben a műfajban első kézből tudtak a kvázi a saját műfajukon keresztül segíteni. És ez óriási nagy ajándék volt a Cigánybárónál, amikor annó bemutattuk, hogy tényleg tudták rögtön ilyen praktika, olyan praktika, ez egy tenor szerep, ezért Attila tudott is nekem csomó mindent megmutatni ebből. És így alakult ki valahogy az, hogy én ezt a műfajt így meg tudjam oldani. De kihívás.
Hát akkor talán ez egy lépcsőfok a Rossini tenorsághoz.
Igen. Hát egyébként években. Az van, hogy így a beszélgetés alatt azért eljátszottam egy jó párszor a gondolattal itt a klasszikus zene varázsában, úgyhogy hát nem tudom, még ezen gondolkodom, de barátkozom a gondolattal.
Akik az Operett Színházba mennek, azok most akkor a Notre-Dame-i toronyőrben, és majd azt mondta, hogy júniusban is lesznek Cigánybáró előadások, ezen ilyen blokkokban játszanak. találkozhatnak Tarsonyi Balázzsal, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és megmutatott néhányat kedvenc felvételeiből.
Köszönöm szépen a meghívást!
Eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten és szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Berec András, Kossuth Díjas énekes, mesemondó, ő mutatja majd meg legkedvesebb felvételeit. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel munkatársaim Bánkövi Gyula, Boda Eszter és Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép vasárnap estét, jó rádióhallgatást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
Műsorajánló 90 éve született Erőd Iván, zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra.
Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszó,